Rádió Szentendre, rólunk, nekünk értünk szól, és hát ahogy ígértem, folytatjuk. Legalábbis a Facebook posztunk ezt mutatta, és hát valóban a korai kortárs műsorában, de mégis attól külön választhatóan szövegbuborék 2025-ben is folytatódik, úgyhogy boldog új évet kívánok a kedves hallgatóknak, minket figyelőknek, követőeknek, meg ugye a kommentelőknek is, majd erről is lehet, hogy egy pár szót ejtünk, de a lényeg, hogy itt vagyunk hárman, újra a szövegbuborék három tagja, én magam ugye a rádiós műsorvezető, aki csak figyel és tanul, nem volt így kellemes, hogy elsőként mutatkoztam be, de a lényeg is itt van Szárnyas Doboz képviselője és Kriszbó, szervusztok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, boldog új évet!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, boldog új évet!
Igen, hát nem tudom, hogy mennyire boldog, ugye pont azt beszéltük tegnap, hogy tegnap volt a legszomorúbb napja az évnek, nem tudom ki mit tapasztalt ebből. Minden esetre mi Szárnyas Doboz képviselőjével kicsit feldobtuk a napunkat, mert hogy megnéztünk egy kiállítást, majd mindjárt erről bővebben, de a mai tematika, vagy a mai beszélgetés alapja két kiállítás lesz, és mind a kettő hát helyileg is fontos, nem csak amúgy, hanem tényleg a Szentendrék számára is érdekes lehet, mert hogy mind a kettő itt Szentendrén nézhető meg. Ki kezdi, mivel kezdi, hogyan legyen Kriszbó. Ez a történet? Kezdjük a te kiállításoddal, Kriszbó?
Nagyon szívesen kezdem az ilyen kiállításommal, mert hogy ez az, ami korábban zár be, tehát hogy ez még a héten látogatható, ugye 26-áig lehet megnézni a Szentendrei régi művésztelepen. Ez a Fénytörések című kiállítás, aminek én az egyik kiállítója vagyok. Tehát ez egy olyan kiállítás, ahol a Magyar Elektrográfiai Társaság mutat be olyan melókat, amik a fénytechnológia, a művészet, a tudomány, meg egyáltalán ezeknek az ilyen fénnyel kapcsolatos őrületeknek a határterületein vannak. Tehát, hogy aki nem annyira a művészeten pörög, de mondjuk érdekli a fény, meg egyáltalán a tudomány, akkor az ott talál magának melót. És akkor persze vannak ott olyan munkák, amik meg nem annyira technológia fókuszúak, hanem képzőművészeti fókuszúak. De hogy nagyon nehéz eldönteni, ez a érdekes a kérdés, hogy nehéz eldönteni azt, hogy hol van a tudománynak, és hol van a művészetnek a határa ezekben a munkákban. És ez tök érdekes, ez abszolút érdemes megnézni. És akkor ebbe a kiállításba van az én melóm, vagy ahogy én oda keveredtem ebbe a történetben, a Kriszbox nevű munkámmal.
Jaj, de jó.
Ugye, Kriszbox?
Kriszbox. És ez miért? Ez egy doboz?
Ez egy doboz. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy doboz. Ugye az a baj, hogy itt ülünk ebben a stúdióban dobozzal most már nem tudom, több hónapja, és akkor mindig dobozként hivatkozok rá, és azon gondolkodtam, hogy ez borzalmas. Tehát ez nem lehet, hogy nekem valami doboz élményem önmagammal szemben ne legyen. Elirigyelve szárnyas doboz dobozságát, én is csináltam egy dobozt, ez a Kriszbox, és hát igazából ez egy tényleg egy doboz, tehát egy olyan térinstallációról beszélünk, amiben, hogyha bemész, akkor egy másik világban találod magad. Én azt szoktam mondani ilyen nagyon furfangosan, hogy olyan nekem ez, mint hogyha beinvitálnálak az agyamba. Tehát mikor belépsz ebbe a dobozba, akkor az picit olyan élmény, vagy úgy képzelem, hogy olyan élmény, mint hogyha nyitnál egy kis kaput így a homlokomon, kinyitnád a részkirincsel az ajtót, bemennél, magadra csuknád ezt az ajtót, és ott lennél a sötétben. És akkor igazából ez az élmény, ez a Kriszbox egy picit. A falai tele vannak rajzolva, van egy ilyen érdekes LED-világítás, ami az egésznek ad egy ilyen fluoreszkáló hangulatot, és egy ilyen belső kozmosz tulajdonképpen, amiben az én saját motivumaim, meg saját őrületeim vannak, és ha valaki egyszer úgy dönt, hogy abba a helyzetbe akar keveredni, hogy belemászik az agyamba, akkor most megteheti a kiállítás nyitvatartási idejében minden nap 4-től 8-ig.
És hol még egyszer?
Szentendrei régi művésztelep, Bogdányi utca 51, de egyébként azt a kis huncutságot is megtettem, hogy felraktam Google Maps-be, tehát hogy beírod, hogy Kriszbox a Google Maps-be, akkor ki fogja dobni a pontos címet.
Nagyon rájössz.
És még ezt hozzátenném azt is, hogy bár ez már nagyon ilyen intézmény kritikus, street artos hozzáállás, de hogyha aki semmiképp nem akar bemenni a kiállítótérbe, akkor kintről is meg tudja nézni ezt. Hoppá. A Kriszboxot az utcáról. Tehát ha biciklivel, motorral vagy sietsz, nincs kedved, rohansz, akármi, akkor csak elmész a régi művésztelep mellett, a Bogdányi utca végén, és egyszerűen benézel az ablakon, és látni fogod már kívülről is.
Nagyon magas labda, muszáj belekötnöm ebbe. Te ezt ajánlod, Doboz?
Hát én azt ajánlom, hogy ez minden szentendrei, és nem szentendrei állam.
Vagy köszönöm.
Hogy ez kötelező megnézni, de aki lecsúszik a nyitvatartási időről, az is nézze meg. Tehát, hogy ezt azért mondom, mert nincs kibúvó, hogy ne nézze meg, mert az utcáról megnézni valamit, az semmibe nem kerül, tehát se pénzbe, se időben, nem egy nagy dolog. Tehát akik nem akarják megnézni a kiállítást, azok is nézzék meg a Chris Boom munkáját, meg kívülről megtudják.
De egyébként ez ingyenes a kiállítás, tehát hogy aki úgy ér, és bent meleg van, tehát van egy ilyen dolog igen. is, hogy na, ugye ez a különbség.
Úgy mondom, hogy nézzék meg először kívülről, és aztán nézzék meg belülről.
De látod, Szabi, ez a különbség a street artosok meg én közöttem, hogy ő dobozokat rajzol a falra, és hogy tehát, hogy van egy ilyen, engem megkérnek, hogy rajzoljak a falon belülre. Tehát, hogy ez egy nagy dolog szerintem.
Oh, micsoda határvonalak. Hát az biztos, hogy a Facebookon jó pár poszttal és képpel találkoztam, akik mindenféle ismert és kevésbé ismert arcok látogatnak, meg nemrég a Magyarósi Csaba a feleségével így is volt nálad, hogy itt jóba vagytok. Úgyhogy én is mindenkinek ajánlom, hogy akkor még itt az utolsó héten húzza be ezt a lehetőséget, és nézze meg a Chris Boxot.
Érdemes, mert egyébként Szentendrén, tehát nagyon érdekes, hogy egy olyan városban vagyunk, ahol egyébként a falfestésnek van hagyománya, a dobozhoz hasonló street artosoknak aztán végképp van hagyománya, tehát hogy egyáltalán az egész ilyen falra dolgozunk, falra festünk, helyspecifikus installáció, stb. Ez tökre van, tehát hogy ez egy létező dolog Szentendrén, és mégis ez, én nem emlékszem, doboz, te biztos jobban tudod, mikor volt utoljára olyan Szentendrén, hogy valaki festékkel maradandót festett volna egy intézmény falára.
Hát mi voltunk azok a városi vendégházon belül, amikor festettünk.
Igen. De az is olyan volt, hogy az egy
dekorá... De tök jó lenne, hogyha rajtunk kívül mondjuk valaki más eszembe jutna.
A Nagy Barbarának volt egyébként a Vajda kiállításon olyan, hogy szénnel rajzolt falra.
Hát a Vajdában biztos volt még ilyen.
De hogy ez így nem annyira megy. Tehát ahhoz képest, hogy ez mennyire evidencia, hogy festőkvárosra, meg falra festés, meg egyáltalán ez, hogy...
Küldjétek el kommentbe, ha tudtok ilyet.
Bükköspataki híd alatt lévő
intézmény,
dolog.
Intézmény. Tehát intézmény. Arra gondolok, hogy egy művészeti intézmény megbíz egy művész Szentendrén, hogy készítsen egy falra egy maradandó alkotást.
Nem kedves, kedves intézmények.
Nem lemosható, nem ideiglenes, nem az, hogy...
Igen, meg hogy nem iskolára gondolunk, tehát nem oktatási intézmény, nem az, hogy gyerekek, az is tök jó.
De... Egyébként, ha belegondolsz, az tök érdekes. Van a PMK-ban a Barcsai mozaik, ezt azért
igen.
tudjuk.
Igen.
Van hol van még közintézményben helyspecifik?
PMK.
PMK. Igen, ott is van Barcsai mozaik, meg, bocsánat, arra gondoltam, hogy egyébként nem a Barcsai sulira.
De ott is van valami.
De talán ott is van. Akkor tudom, hogy a Városházán van egyébként egy helyspecifikus szobor, egy ilyen márvány a folyosón. De hol van még Szentendrén közintézményben maradandó helyspecifikus installáció?
Hát,
várjuk a kommenteket.
Abszolút, kommenteljétek be.
Jó, és akkor egy másik kiállításra is térjünk rá, ami az első gondolatokban felmerült, mármint, hogy az én első mondataimban felmerült, hogy mi ezt tegnap megnéztük, megtekintettük Szárnyas Doboz képviselőjének segítségével, én is beletekintettem egy jó kávé mellett a barlangban. Miről is van szó? Akkor egy picit szerintem, mint kiállító, meg az ott kiállított műveknek az édesanyja, édesapja egy szemében, akkor mutasd be, kérlek, ott mi látható?
Ez a Doboz Rajziskolának a kiállítása, ami 2007-től volt Szentendrén egy rajzkurzus, művészeti egyetemekre felvételi előkészítő, egy ilyen kreatív rajzkurzus egyben fiataloknak, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, és az itt tanító tanár Juhász Gergőnek a munkái vannak kint, illetve a kiállítás megnyitó után, ami múlt héten volt, és egyébként Chris Boo nyitotta meg.
Így van.
Jól mondom. Volt egy rajzworkshop, egy élő modell utáni rajzworkshop. És egyébként van még egy plusz a Chris Boo személyen kívül, még egy összefüggés a Chris Boo installációjával, hogy ez is helyspecifikus olyan értelemben, hogy nem üveg mögött bepaszpartúzva vannak szögre akasztva a képek, hanem gyakorlatilag ki van plakátozva a barlang, ami egy elég különleges dolog, mert én még nem nagyon láttam ilyet. Egyszer még réges-rég az Art Unióban volt egy ilyen forgácsos kiállítás, ahol hasonlót próbáltam csinálni, több-kevesebb sikerrel, de ez nem annyira alapvető, hogy nem egy ilyen nagyon klasszikusan kép-kép-kép a falon szemmagasságban kiállítás nézel, hanem tényleg egy kicsit így bepillantást enged ebbe a műhelybe, ahogy egyébként tényleg rajziskolákban ezt így szokták csinálni, hogy mit tudom én, a jó, vagy akármilyen rajzokat fölteszik a falra, és akkor végignézheted, hogy mi volt a folyamat.
Hát nyilván azért ilyenkor egyből felmerül a kérdés, és majd ti okosan megmondjátok nekem, vagy majd vitázunk róla, hogy de kit érdekel az, hogy egy művésznek hogy megy az útja addig, míg elkészül valami maradandó, amit utána meg nagyon-nagyon sok millióért eladhat. Nyilván, hogy is mondjam, szurkálódás a kérdés, meg vicces, de mégiscsak az felmerül, nem?
Abszolút. Hát itt több elágazás van, vagy többfele el lehetne indulni a válaszban szerintem. Ugye van egy ilyen, hát ez már a kora reneszánszban elindult egy ilyen dolog, hogy persze vannak ezek a nagy olajfestmények, amik zseniálisak, és Mona Lisa, és nem tudom, szuper, de hogy mi a helyzet a művésznek a belső világával, a saját próbálkozásaival, ahogy gyakorol, a vázlataival, Leonardónak a rajzai, és akkor ez megy el egészen a művész könyvekig, meg eddig az egész századi ilyen a rajznak eddig a felvirágzásáig, hogy mégiscsak jó ez a rajz, mégiscsak értékes ez, fontos ez, hiszen rajzolva sokkal közvetlenebbül, sokkal gyorsabban, direktebben tudsz rögzíteni egy élményt, egy benyomást, egy érzelmet, egy gondolatot, mint hogyha most tényleg elkezdesz egy több hónapos olajfestményt, nem tudom, 10 méteresen, és egy ilyen fesztikörképet létrehozol. Tehát nagyon-nagyon más irányba megy a kettő, és teljesen más az értéke, más a szépsége egy kis akár gyűrött rajznak, akár tényleg egy pár perces skicnek.
Meg van egy nyitottsága a dolognak. Én Cézanne kiállításon voltam, azt hiszem, egy pár évvel ezelőtt, és nekem óriási élmény volt az, hogy kirakták a vázlatait. Tehát kim voltak az olajképek, meg egyáltalán, de hogy ki voltak téve a vázlatok. És nekem alkotóként például emlékszem, hogy egy ilyen, lényegesen sokkal fiatalabb voltam, az volt az élményem, hogy hú, de jó, hogy azért neki se jött össze elsőre. Tehát van egy ilyen, nekem tökre megvan ez az emlék, hogy tudod, így nézem a vázlatokat, és akkor láttam, hogy el van rajzolva, meg nem pontos, meg látszik, hogy hát ez csak úgy oda dobta, hogy ő tudja, hogy ez úgy majd ott lesz, meg egyáltalán. És ebben van egy ilyen jó érzés, mert hogy amikor megnézel egy, ahogy mondja a doboz egy ilyen feszti körképet, vagy bármit munkácsitól, vagy nem tudom, akkor az érzésed, hogy ez így, egyből sikerült a tökéleteset megcsinálni. Egyből sikerült minden, hogy mit tudom én, a Krisztus trilógiánál a munkácsi egyből megtalálta azokat az arcokat. És akkor hát lehet,
hogy nem.
Tehát rengeteg vázlat, rengeteg előtanulmány, skiccek, ceruzával, szénnel, pasztellel, olajjal, aztán utána újra festve. És nem tudom, tehát van mind a három kép mögött több száz, több ezer olyan rajz, skicc, vázlat, előzetes kép, ami ahhoz vezetett, hogy ezek a képek megszüressenek. És én azért szeretem például most akár doboznak a rajzos kiállítását, ami értelem egyébként rokkon a Chris Box-szal, mert oda is bemész, akkor olyan, mintha egy rád borulna ez a rengeteg rajz, és egy ilyen szinte téri élmény az, hogy ott vagy. Szóval én azért szeretem ezeket a dolgokat, mert azt a fajta ilyen megnyugtató érzést adják, hogy senkinek nem sikerül elsőre tökéletesen, hanem minden egyes mű, minden egyes főmű az egy folyamatnak az eredménye. És ez a folyamat, a folyamatba való betekintés ad szerintem egy ilyen pozitív hozzáadott értéket, hogy bárki elkezdheti, bárki csinálhatja, és hogy ez egy folyamat, és hogy semmi baj, ha nem sikerül elsőre, semmi baj, hogyha 51-ére sikerül.
Nem? Meg a másik, hogy nekem a rajzolás egy kicsit olyan, mint a foci. Tehát nézel a VB-t, végignézel egy meccset, jó esetben a játékosok elfáradnak a végére. A festésben meg mindig az van, hogy lefedheted az előző réteget, és nem tudod, hogy mi volt alatta, nem tudod, hány réteg van alatta. De a foci az egy ilyen egy az egybe átlátható dolog, hogy izzadnak, elfáradnak, lehet, hogy van egy kis hiszti, lehet, hogy valakinek bibis lesz a bokája, és akkor van egy ilyen nagy hiszti megjátszva, de hogy látod a gyengeségeket, a problémákat, az idén lefejeli a másikat, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon transzparens az egész, nagyon átlátható, és talán sok esetben a rajz is ilyen, hogy átlátod, látod az összes vonalat, nincs elmaszatolva, nincs lefedve, nincs kiradírozva, én is mindig mondom, én nagyon radírellenes vagyok, hogy ne radírozzatok, inkább adok egy filctollat, tehát lehessen látni az egészet mindenestül.
Uh-huh. Ez a Szövegbubori Podcast legalábbis hallgatói visszajelzések során, de talán a mi közös megegyezésünkben is kedveli, hogy mondhatjuk így az analógiákat, úgyhogy hoztam még egyet, vagy egy újabbat. Szóval, hogy pont most iktatták be ugye az Egyesült Államok elnökét, és a két legutóbbi, hát nem két legutóbbi, az már három legutóbbi, négy legutóbbi elnököt elemezve, van nekem egy ilyen gondolatom, de igazából picit lopott, hogy két típusú attitűd jelent meg az amerikai elnökök sorában az elmúlt 10 évben, vagy lehet, hogy kicsit több is. Ugye volt az Obama, aki egy ilyen late night hostként egy ilyen showman volt, és most a showman-t én egy következő analógiával hívnám a készműnek. Tehát ki van állítva, szép, meg van fényelve, wow, kifizeted a belépőt, hogy megnézd, és akkor van a következő, most már másodszorra beiktatott elnök, ugye Trump, aki meg ezzel a late night show host vagy showman szereppel szemben hozott egy ilyen valóság show szerepet, valóság show hőszerepet, és kicsit azt érzem, de aztán javítsatok ki, hogy tévedek, hogy ez egy kicsit olyan, megnézni a skicceket, megnézni, hogy hogy készült a kép, hogy belenézek a háttérbe, kicsit ilyen valóság show jelleggel, hogy mi is van még a művész fejében.
Értem, vélem, hogy mire gondolsz egyébként, de ez ennél több.
Aha.
Én azt gondolom, hogy ez ennél több. Tehát persze van egy olyan olvasat ennek az egész ilyen megmutatom a skicceket, a vázatfüzetet, stb. Dolognak, hogy hú, tényleg ez egy ilyen valóságshow, és akkor van, egyébként van is ebben egy ilyen érzékeny határ. Tehát amikor elkezd mondjuk arról beszélni a nagyművész, hogy és ezt a noteszt én Görögországban rajzoltam össze, a negyedik szangriám után úzóztunk a szeretőmmel, és én leöntöttem a hasát az úzóra, úzóval, és nem volt
rajta ruha. Ez 18-as karika.
És akkor az úzó összemosta a moteszt, és akkor így született ez a rajz. Na, ez tényleg full gics, ez tényleg a full valóság show. És érteni vélem, hogy lehet ennek az egész ilyen, benézünk a kulisszák mögé, dolognak egy ilyen nagyon-nagyon valóság szagú, vagy ilyen, tudod, ilyen álvalóság szagú izéje. De a skiccenél több. A skic az valós intimitás. Tehát amikor megnézni egy rajznak a fázisait, megnézni azt, hogy ez hogyan készült, és hogy látni ezt a folyamatot, anélkül, hogy itt lenne egy ilyen komment arról, hogy közben lement a nap, és nem tudom, mi történt, és stb., hanem csak pusztán belebámulni ebbe a dologba, az egy intimitás. Az olyan, mint tényleg, mint közelről ismerni egy barátodat. Tehát van különbség a kukkolás, meg van különbség a között, hogy te valakit jól ismersz. És egy skicnek a látványa, az egy rajzot egy ilyen jól ismert baráttá tesz.
Ez nagyon köszi, hogy behoztad ezt a kukkolást, ezt a voyeurséget. Meg Szabi, köszi a Trumpot is, mert hogy nekem még az jött, hogy
én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép hasonlatot fogok tudni találni, tehát hogy a barátság, mint a skic, komolyan mondom. Trump.
Igen.
Elsírom magam.
hogy van egy olyan dolog is itt a... Erről a Szabival tegnap beszélgettünk, hogy van ezt a ilyen gyermek lélektani pszichológia úgy hívja, hogy rajzi törés, hogy ilyen 12 és 16 év között a kisgyerek elkezd megpróbálni ábrázolni egyre inkább, nem csak fejből rajzolni, fantáziából, hanem valamit lerajzolni. És akkor nagyjából két esélyes a dolog, vagy megy, vagy nem. Vagy könnyen megy, vagy nehezen
megy. Ez az a szituáció, nem, ami a legtöbb talán hallgató, néző fejében is kialakul, hogy a rajzóra. Tessék, rajzold le ezt a vázát, rajzold le ezt a gyümölcskosarat.
Igen, és akkor itt jön be ez a valóságábrázolása, valóság leképezése, mimézis modell utáni rajz, élő modell dolog, ami azért is nagyon érdekes, mert hogyha most nem művészetről beszélgetünk, akkor is arról van szó, hogy rengeteg időt együtt töltesz más emberekkel, ahol rájuk figyelsz, ugyanakkor nem kritizálod őket, nem beszélgetsz, nem formálsz véleményt, nem formálsz kritikát, hanem csak megfigyeled őket. Csak megfigyeled. És lerajzolod, de nem gúnyrajzot készítesz, nem egy ironikus karikatúrát készítesz, hanem csak ábrázolod azt, ami a valóság. Tehát, hogy nagyon szeretem a meditációt, nagyon szeretem a buddhizmust, de hogy itt másra figyelsz, nem magadra, nem a lélegzetedre, nem a te lélegzetedre, nem a te gondolataidra vagy a nem gondolataidra, hanem arra azzal a másik emberrel töltesz időt, aki adott esetben egy tök idegen ember, nem is a barátod. És őt megpróbálod a lehető legjobb tudásod szerint lerajzolni. Ez azért egy nagyon unikális dolog, mert ugye a Trump-féle kultúra nagyon mást hoz be. Tehát az, amiről szintén tegnap a Szabival kicsit beszélgettünk, hogy ez a folyamatosan lenyomni a másikat, versengeni a másikkal, folyamatosan kritizálni. Tehát ennek gyakorlatilag ez az ellentét, hogy ott vagyok egy másik emberrel, több száz modellt lerajzolok a életemen keresztül, vagy nem tudom, a képző alatt, vagy akármi egy életen át, és én csak csöndben vagyok, és csak megfigyelek. Kritika nélkül. mert ezek nem kritikus rajzok. Tanulmány, ez nem arról szól, hogy én kritizálom őt, vagy ítél, döntéseket hozok, nem ítéletet.
Na most, ami még nagyon szembetűnő volt, aztán majd még kifejtjük a beszélgetés következő részében azt is, vagy a hátralévő időben, hogy pontosan hogy néz ki a kiállítás, miért úgy néz ki. De hogy ami nekem egyből feltűnt, hogy a skiccek általában fekete-fehérek, vagy nekem is legalábbis ez volt az élményem, és itt színek is vannak. Azért ebben egy picit menjünk bele, hogy van-e jelentősége annak, hogy színes ez az egész, hát hívhatom skicnek, vagy krokinak,
hát,
vagy
kroki.
Ennek a kroki felvonulásnak vannak színei, miért?
Azért, mert ugye van egy olyan ilyen trükk a magyar közoktatásban, meg nagyon sok országnak a közoktatásában, hogy úgy néz ki ez a rajz dolog, meg ez a képi ábrázolás, hogy mindenből a leggagyibbat kapod. Tehát a leggagyibb ceruzát, a leggagyibb radírt, vagy azt nem is kapsz, vagy neked kell hoznod, és a leggagyibb füzetet. Jaj, tehát, hogy a 40 gram, vagy nem is tudom, mi a legkevesebb gramú papír, amit fizikailag a tudomány képes létrehozni, nem tudom, 5 grammos papírokra, vagy nem, tehát biztos, hogy elszakad, biztos, hogy meggyűrődik.
Zsírpapír,
igen, és akkor karistolgatod ezzel a 9 hás, vagy ilyen 1000 hás ceruzával. És akkor nyilván iszonyatosan rossz érzés lesz. Tehát max annyi születik, hogy bele nyomod a ceruzát idegességedben a pattársadnak a combjába, és akkor ez egy kórház.
Vagy a radírba.
De hogy, igen, vagy a radírba, de hogy ennek semmiképp nem lesz jó vége. És akkor ehelyett mit tudnak csinálni a színek? Azt, hogy elkezdesz gondolkodni foltokban, tónusokban, formákban, tömegekben, és nem próbálod meg eljátszani el azt, hogy a valóság vonalakból áll. Egyébként nem. Tehát, hogy spoiler. Tehát akkor mindenkinek most jó reggelt kívánok. A valóságban nincsenek vonalak, tehát minden hallgató nézze meg a kezét, tehát nem fog vonalakat, nem fog kontúrokat látni. Tehát ilyen szempontból ezt erőltetni, nem tudom, évtizedekig, vagy nem tudom, meddig általános iskolában, gimiben, és még a művészeti egyetemeken is, hogy ceruza, ez egy teljes tévút, teljes tévedés. Hát egyébként meg a rajz is amúgy a festészetet utánozza, tehát mindig is így volt nagyjából, tehát na mindegy.
Hát arról nem beszélve egyébként, hogy nekem az egy nagy élmény a doboz rajziskola dolgaiban, meg ebben az egész műfajban, ahogy ezek a tanulmányok születnek, hogy az érződik rajta, hogy a technika, amivel dolgoznak, az örömet okoz. Nekem volt egy tanárom, akit nem tisztelek, a Soltra Elemér Tamás, világhíres éremművész, tehát hogy a bolygó leghíresebb, mondjuk a bolygó 10 legfontosabb éremművészeinek egyike, és pont a tanárom volt. És akkor neki volt egy ilyen szövege erről, hogy ott rontják el a gyerekeket, hogy amikor a gyerek elkezd rajzolni, akkor megkapja a legolcsóbb gyurmát, a legrosszabb papírt, a legrosszabb ceruzát, és csodálkoznak, hogy nem öröm neki a rajz. Hát persze, hogy nem, mert hogy rossz az eszköz. Tehát, hogy és ő azt mondja például, hogy a gyerekeknek a legjobb minőségű agyagot, a legjobb papírt, a legjobb filcet, a legjobb tollat kell adni, azért, hogy ne a technika legyen az, ami őt visszafogja abban, hogy örömet tudjon neki okozni a rajzolás. És hogy ez ez jön át ezeken a dobozos rajzokon is, hogy ezt szerették csinálni, mert jó volt vele rajzolni.
A kérdés az, ami felmerül az emberben, hogy ha megnézi a kiállítást a barlang tereiben, vagy legalábbis nekem ez mindenképpen felmerült, hogy az egész nyilván társul ahhoz a barlangszerű, vagy barlangtípusú kocsmaromantikához, ami ott egyébként is felelhető, mert hogy ezek nem bekeretezett képek, ezek ugye krokik, modellképek, munka felületeknek is értelmezhető képek, de majd Szárnyas Doboz képviselője elmondja, hogy pontosan mit kell erről tudni, de nekem olyan érzésem volt, mintha bekerültem volna egy tanterembe, ahol ki vannak állítva az óra után megmaradt művek. Miért érezhetem ezt, vagy jó helyen járok-e?
Jó helyen jársz, és nagyon örülök, hogy ezt érezted, mert ez volt a cél, hogy egy ilyen bepillantást nyerjen a kedves látogató ennek a rajziskolának, vagy rajzi műhelynek így a mindennapjaiba.
Honnan származik egyáltalán?
Miért fontos ugye ez? Ugye ez azért fontos, mert amikor én kicsi voltam, kamaszkoromban működött a mostani Ferenci Múzeumnak a helyén, most nem tudom, talán Kriszbot emlékszel, hogy a pincében, vagy az alaksorban egy ilyen rajziskola.
A földszinten.
A földszinten. A földszinten volt.
A Pajor Kúriáról beszélünk
egyébként. Igen, igen. Ez a Pajor Kúriában volt a Szentendrei Agy Tanodának egy rajzkurzusa, ahol a Pályános Ervintől Vágási Tamáson át Timkó Biboron át nagyon sokan tanítottak, volt formázás, tehát agyagozás, rajzolás, festés, képgrafikai technikák, tehát sokszorosító grafika, és ebben az volt a nagyon különleges, hogy tehát egyrészt volt élő modell utáni rajz is, aktrajz is, és hogy én nem tudom, de valami nagyon olcsó volt, vagy nem is tudom, de hogy nagyon sokan jártak, sokféle korosztály, sokféle ember, és nem csak olyanok jártak, akik minden áron full-time artistok és képzőművészek szerettek lenni, hanem nekem ott sok olyan szaktársam is volt, akikből utána a Spárban találkoztam a kasszában, már nem én voltam a kasszában, hanem ők,
aha,
de hogy ez hogy nagyon különböző emberek jártak oda rajzolni, és ez már megint, én szeretem ezeket a sportos analógiákat, tehát ez szerintem megint egy kicsit olyas mi,
lőj,
mint hogy igen,
hogy rúgj, passzolj.
Hogy most az, hogy te most gyerekkorodban van egy kötelező tornaóra, azért az nem ördögtől való. Tehát azért még lehet röpizni, vagy kidobózni, vagy nem tudom, focizni egyet, mert te egyébként nem vagy sportoló. És egy kicsit ez is ilyen, tehát hogy nagyon sokszor, ahol dolgozom a filmiparban, megy ez a Picasso-zás, meg nem tudom, tehát ez a ilyen nő, hogy na mi van Picasso, meg ilyen izé, tudod, hogy kicsit így, aki mit tudom én, szeret, és vagy azt hiszed, hogy tud rajzolni, vagy jobban tud, arra automatikusan elkezdesz irigykedni. De ez nem muszáj, hogy így legyen egy tesinél, hogy aki egy picikét jobban tud röpizni, mint te, azt automatikusan gyűlölt, mert hát ő akkor egy profi sportoló lesz, és te meg nem. Tehát azért ez nem ennyire egyszerű. És ez a rajz, Suli, ez egy kicsit ilyen volt, hogy nyugodtan jöhetsz rajzolni, agyagozni, kipróbálni, nem kell ezzel foglalkoznod egész életedben, nem kell, hogy ebből élj meg. És ez valahogy akkor, szentrén ebben a 2007-ig, 8-ig működött ez talán, nem tudom pontosan, hogy mikortól, aki tudja, az írja meg kommentben, kutattam utána, még nem jártam eredménnyel, hogy ez mettől meddig működött ez a rajzkurzus, de hogy ez a lényeg, hogy ez valami nagyon demokratikus, nagyon, nagyon nyitott dolog volt, és ő is pont ebből volt jó. Tehát nagyon különböző generációk, nagyon különböző emberek jártak oda.
Hát, és egyébként én is ott tanultam rajzolni. Tehát ami azt illeti, én úgy keveredtem szerintem pont oda, hogy akkoriban készültem én a felvételimre, ugye 2010-ben kezdtem az egyetemet, tehát ez valóban ilyen 2007-2008 körül lehetett, amikor ez a történet működött, és szerintem én eleve úgy találtam ezt meg, hogy a doboz mondta, hogy ő ott tanul rajzolni, hogy lehet tanulni rajzolni, és tök érdekes, hogy azzal együtt, hogy nekem elméletileg van közöm a művészethez gyerekkorom óta, mert hogy apuka festő, anyuka muzeológus, de hogy én ott találkoztam először ezzel a fajta ilyen művészképzés hangulattal. Van egy ilyen sajátos illata ennek a helynek, egy tökre megmaradt bennem a monopolradírnak, a fixatti hajlaknak, meg fixatívnak az illata, keveredik a poros légmelegítőnek a szagával, ahogy a modellt így melegíti, hogy ne fázzon, a papírsuhogás, a bakok, ez az egész ilyen hang, gyönyörű szép rajzos lányok, nem tudom. Tehát, hogy van egy ilyen élménykupac, egy ilyen sűrítmény, amit szerintem sokan ott tapasztaltunk meg először, vagy én legalábbis biztosan, és hogy ahogy mondja a doboz, hogy nem kell ahhoz elmenni később művészeti egyetemre, hogy egy ilyen kurzus során te rájöjj arra, hogy egyébként tulajdonképpen tökre szeretsz rajzolni. Sőt, hát egyébként a nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy a rajzik készség, a minimális rajzik készség, az teljesen magától értetődő volt, hogy mindenki megtanult valamennyire rajzolni.
Igen.
Tehát, hogy ez nem volt annyira durva dolog, hogy most végnézel például, érdemes megnézni, hogy mondjuk az ilyen 18. századi, nem tudom, naplói, teljesen random személyeknek. Hát azt látod, hogy egy gyönyörű, szép botanikai minőségű rajzok.
Igen.
Például nem voltak művészek.
Mindenki szépen tudott írni.
Mindenki szépen tudott. Ez nem egy ilyen dolog, hogy jaj, van az a 10 ember a bolygón, akinek van a tehetsége, és akkor ők tudnak tökre rajzolni. Nem, tehát mindenki tud rajzolni. Tehát valameddig mindenki el tud jutni, és egy-egy ilyen rajzkurzus az arra ad neked lehetőséget, tehát felfedezd, hogy egyébként ez jó érzést csinálni.
És még tovább is csinál, még tovább menj ebben a rajzolni jól tudásban.
Bántóan éreztem a T betűket, ami a múlt idő jele ebben az egészben. Mi van jelenleg? Van
hát
ilyen?
Semmi.
Valóban?
Na, megint a kommenterek segítségét fogjuk kérni. Ez egy örök dolog egyébként, hogy mi a dobozzal rendszeresen ezen vekengünk így a 6. Rozéfröccs után, hogy ős Szentendrén nincsen rajzkurzus. És akkor igazából az a helyzet,
főleg csak én.
Hát a főleg csak a doboz, igen. De hogy
És mert Kriszból csak vizet iszik.
Természetesen. Vagy rajzolom a teszébe közben, és nem foglalkozik vele. Szóval, hogy, és akkor mindig jön valaki, aki azt mondja, hogy nem rosszul tudjátok, van a Ferencimen rajziskola, vagy nem
ezek
rosszul.
Ezek időszakosak.
De ez az, hogy nem, én nem tudom, tehát, de ez is sokat elmond, hogy én most nem tudnám a nagy magabiztossággal azt mondani, hogy Szentendrén nincsen rajzkurzus. Én nem tudok róla, hogy van.
Hát az én biztos, úgy mondom, hogy hetente modell utáni rajz, azt nem hiszem, hogy van, nem tudok róla, és valószínűleg nincs. Nem hiszem, nem tudom, valószínűleg nincs ez a három.
Meg ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, de javítsatok ki, hogyha tévedek, mert nyilván nekem ez teljesen se nem voltam gyermekként szentendrei, mert én vidéki, vagy még
ezt
vidéki.
Ezt így kell megtudnunk.
Spoiler.
A villanyokat majd kapcsoljátok ki, én most akkor gyűjtmenként így mennék haza.
Akkor mi dobozzal folytatjuk.
Szóval, hogy nyilván nem tudom pontosan, hogy ez hogyan is mint, de az elmondásaitokból ez egy nagyon-nagyon pozitív csomagnak tűnik, mármint, hogy az. Volt egy ilyen. Az, hogy nagyon alacsony volt a belépési küszöb, azt mondta a doboz, hogy bárki mehetett, nem volt túl drága, legalábbis neked ez az élményed. Az biztos, hogy a világ, hát hogy is mondjam, kapitalizálódásának útján, és akkor nem akarok nagyon belemenni ebbe, de hogyha most jelenleg én, vagy a legtöbben belegondolnának abba, hogy csinálják egy jó kurzus Szentendrén, akkor egyből azzal kezdeném, hogy és ennek mik a, hogy is mondjam, megtérülési mutatói, mennyibe kerül a hely kibérlése, mennyibe kerülnek az anyagok, akkor ahogy te mondtad, Kriszbó, ne a legolcsóbb, legbénább, legegyszerűbb anyagokat kapja mondjuk a gyermek, hanem drágábbakat, azok tényleg nagyon drágák.
Nem kell, egyébként nem, itt nem, tehát itt nem. Arról, most, arról beszélgettünk, hogy a nagyon rossz, használhatatlan, vállalhatatlan ceruza az, mit tudom én, 120 forint, vagy igen. 200 forint, ha meg bemész a művészellátóba, és veszel magának egy normális ceruzát, az mondjuk 400 forint.
Jó, tehát akkor azért nem,
van, nem olyan van vészes. Szó, hogy igazából egy, én azt gondolom, hogy aki el akar kezdeni rajzolni, grafittal, papírra, mondjuk mit 5000 forint befektetéssel megvan 3 hónapig körülbelül. De most lehet,
inkább
hogy...
a modell a nagy dolog, ja. Azt megszervezni.
De minden esetre, hogy befejezem a gondolat, mert aztán kérje reagáljatok, hogy most már nem elképzelhető, ahogy én emlékszem erre. Én is, most nyilván ez egy másik város, de emlékszem gyerekkoromban ilyenekről, hogy bementünk a fafarogó szakkörbe, de ez nem terhelte meg a család pénztárcáját. Én nem így emlékszem erre, hanem lehet-e csatlakozni, mert volt, talán ingyenes is volt, nem tudom. Szervezte az önkormányzat. Én nem tudom pontosan, hogy volt. Ez mondjuk egy másik város, de hogy valószínűleg ez is egy hasonló lehetett, hogy voltak mecénásai ezeknek a dolgoknak, vagy voltak állami dolgok ezügyben, és hogy ez adott. Most inkább azt látom, hogy a magánszektor az, aki ilyenek belevághatna, ha belevág, majd a kommentelők megírják, hogy belevágott-e már, de hogy egy egész más hangulata van az egésznek.
Igen, ezt mindig megkapom a Kriszbótól kritikaként, és ebben igaza van, hogy igen. Sajnos én ilyen hajlamos vagyok egy ilyen nem is tudom, hogy mondjam, tehát egy ilyen nosztalgikus, kritikus
a jelennel
kapcsolatban kritikus, a régi idők felé meg egy ilyen nosztalgikus, ilyen pozitív ilyen romantikára.
Öreg ember hogy vagy.
Ez én ilyen öreg, lelkileg. Őskövület.
Itt kell megegyeznem, hogy doboz egy évvel idősebb, mint én, tehát ez nagyon fontos, hogy ez most így akkor derüljön ki.
Na és hogy van egy ilyen, néha ez így fellángol ez az elvárás a város felé, egy ilyen romantikus, ilyen álomszerűen ideák, hogy a város vállalása és a város kulturális közintézményei mit vállalnak, mit tesznek a művészetért, és akkor néha Kriszbó ilyenkor lerángat a földre, hogy nem kell elvárni semmit, nulla, zéró, tehát semmi nem, hanem nekünk kell magunknak csinálni. Hát én csináltam is, de hát egy darabig bírtam, aztán már nem bírtam tovább anyagilag ezt finanszírozni, ezt az egészet, mert azért ezt megszervezni. Tehát pont amiket mondtál, Szabi, hogy az egészet, terembérlés, modelleknek a megszervezése, kommunikáció, marketing, weboldal, social media, folyamatosan tartani a kapcsolatot szülőkkel, diákokkal, mindenkivel. Tehát hát ezt te nagyon jól tudod, inkább erről te mesélhetnél, hogy ez mennyi munka, mert neked ebben sokkal több tapasztalatod van, mint mondjuk nekünk kettőnknek.
Igen, de amivel én foglalkozom ugye civilben, a sport, és ott sem könnyű a belépés. Tehát, hogy én nem mondanám, hogy ez egy... mezei futás, amivel én foglalkozom. Tehát, hogy igenis van tagdíj, stb. Úgyhogy most ebbe talán nem is érdemes belemenni, de általában ez a jellemző már 2024-25-ben. Tényleg ez egy ilyen jó kérdés, de talán ne is menjünk ezen a vonalon tovább, hanem inkább az érdekel engem még ebbe az egész történetben, hogy nagyon sok olyan kép van ott, vagy akkor inkább hívjuk ezt krokinak, nem képnek, ami olyan érzés...
Kép, amúgy. Aha. Tehát, hogy itt az az érdekes, hogy az, azért bírom nagyon azt a kiállítást, mert ez kiterjeszti ezt a fogalmat. Tehát, hogy nekem azért élvezetes mondjuk a doboznak a rajziskolája, mert hogy van benne egy ilyen nagy szeretet. Egy ilyen szeretet a kép felé, egy ilyen szeretet a modellek felé, egy ilyen szeretet az ember felé, és ez tökre látszik azon szerintem.
Hogy az mindenképpen látszik, hogy én, akkor már mondjuk javítanom kell a gondolat, mert ennek a képnek én azt hívom, hogy elkészült, de akkor ez azért nem ilyen körberajzolt tényállás, de hogy benne van a sebessége, a befejezetlenségnek az érzése, mert hogy ugye nem készképnek készült, vagy tévedek?
Nem, jó az, amit nagyon mondasz. Igen, akkor ezt definiáljuk tőlünk telhető legjobban. Tehát a kroki ez egy francia szó. Nagyon nagy szeretettel várjuk a francia anyanyelvi hallgatóinktól, hogy a francia, ó-francia szótövét leírják nekünk kommentben ennek a szónak.
Lehet tényleg Ctrl-C, Ctrl-V-zve a Wikipédiáról.
Igen, legelső etimológiai előfordulása így a francia történelem során.
És mindenért elnézést kérünk, amit mondunk, mert biztos nem úgy van pontosan.
De hogy ez... Érzem, hogy mélyet ütött nektek ez a komment, amit leküldtem hozzátok. Kaptunk kommentet, és ennek örülünk éppen.
És nagyon köszönjük, és kommenteljetek sokat, akkor is, ha jót mondunk, akkor is, ha rosszat. De hogy ez én legjobb tudásom szerint ez, hogy kroki, ez valamilyen fajta gyorsabb vázlatot jelent, vázlat, skic, valamilyen általában ezt nem olyan vázlatra használjuk, mint amikor egy épületről csinálok egy vázlatot, hanem a kroki az egy modell utáni rajz kapcsán született gyors rajz. Mit jelent az, hogy gyors? Hát ez lehet 1 perc, 3 perc, van mozgó kroki, 15 perces kroki is elő tud fordulni. Hát ki minek veszi? Ezek nem annyira konkrét határok. És mi volt a kérdés?
Hát igazából csak annyi, hogy akkor ezek nem mindig készművek, és mégis kiállításra kerültek. Nekem tegnap azt mondtad, csak hogy akkor a hozott anyagot felhasználjam, hogy ez egy igenis kitűzött cél volt, hogy ezek általában ugye a mappának, a fióknak készült krokik, ezek nem kerülnek senkinek megtekintésre, általában ezek szinte elvesznek, szinte útban vannak a művész igen. számára.
Igen, ez igazából egy ilyen 15-20, inkább 20 évet ölel fel, amíg ezek a rajzok elkészültek, tehát a legidősebb az nagyjából ilyen 20 éves rajz lehet, amik ki vannak állítva, és ezeknek a krokiknak, vázlatoknak, tanulmányrajzoknak így a művészet történetben elég mostoha a sorsuk, tehát nem nagyon vannak kint a művészeknek a honlapján, nem annyira szoktak ilyen kiállításokat tartani. Nekem volt egy olyan nagyon kedves tanárom, a Oroszi Anna, ő egyszer meglátta, hogy rajzoltam még Szentenén régen ilyen szoborfejeket, és amikor meglátta, akkor azt mondta, hogy ezt azonnal dugd el, senkinek nem utasd meg. Ez nagyon-nagyon gáz. Tehát senki meg ne tudja, hogy te szoborfejeket rajzoltál.
Látta azóta valaki?
Van egy ilyen...
Az a szoborfejek.
Nem sokan, nem sokan. Én is tényleg úgy tettem, és eldugtam.
De ez annyira.
Van egy ilyen dolog, hogy ez a szégyenkezés, hogy ciki. Tehát tök érdekes, ez pont az ellentéte annak, mint amikor az ilyen fiatal kezdő testépítők így szelfizik magukat, és mutatják az ilyen kezdő izmaikat.
Szerintem
hogy
nem
még
feltétlen.
Nincs kész,
az is ciki.
Igen, de lehet az egy nem tudom, helyes fiú, vagy nem tudom.
Én azt gondolom, hogy na, tehát nekem az új év az azzal indult, hogy december, már decemberben, mikor jó deres volt, minden, elmentem futni. Én elkezdtem futni. Tehát én azt mondtam, hogy oké, elkezdem futni, mert ez nekem fontos.
Héten már nem mi?
De abszolút azóta is folyamatosan tartod, nyomom. Tehát én nem álltam le, most már egészen olyan távokat futok, amik majdnem úgy néznek ki, mint egy egészséges ember. De hogy az a lényeg, hogy az első alkalommal én majdnem megdöglöttem, tehát hogy borzalmas volt, és másodjára is, és harmadjára is. De éreztem, ahogy tudod, alkalomról alkalomra így nőnek a kilométerek, mert egyre könnyebben megy, mert egyre nagyobbak a távok, egyre kevésbé állok meg, stb. Nekem ez egy tök nagy öröm. Csak azon gondolkodtam, hogy fú, ezt most megmerjem-e osztani. És akkor most elmondom nektek itt az élő adásban, hogy 2 kilométert futottam elsőre. Nekem ez óriási dolog volt.
Ez igen.
De hogy igazából ez pont ez, hogy szerintem elkezdeni valamit, mikor a testépítő mutatja, hogy figyelj, 3 napja gyúrok, és van egy pici pukli a felkaromon, Érted? Tehát, hogy ez tök jó, mert ez azt jelenti, hogy elindult egy folyamat, elindult egy tevékenység. Ugye büszkének kell lenni. Azt gondolom, hogy bárki, aki elkezd valamit, az már 100%-kal többet csinált, mint aki nem kezd el azt a dolgot.
Meg egyébként a tudományos eredmények is részfolyamatok. Tehát ilyen szempontból ez egy kicsit, ez egy ilyen analitikus része az egész ilyen művészetotrásnak, vagy magának a művészethez, hogy megfigyelsz, és a lehető legjobb tudásod szerint ábrázolod a megfigyelt tárgyat. Ez egy elég analitikus dolog, ez egy elég ilyen rackó dolog. Tehát, és ezek csak részeredmények, tehát elméletileg mindig lehetne még jobb tanulmányt rajzolni. Tehát azt mondja, nem tudom, most a Hokusairól vagy a Hiroshigéről maradt ez fenn, a nagy japán fametsző a Edo-korból, hogy még valami 80, nem tudom hány évesen is még fejlődni akart. És mondták neki, hogy most már nyugi, tényleg elég jó vagy semmi. Nem, én még, a nem tudom, még 500-szor lefestem a Fujit, és így. Hát, hogy ebben van egy ilyen nagyon erősen végtelen folyamat.
És akkor azt azért mindenképpen kijelenthetjük, hogy van ezeknek a krokiknak is helye a művészettörténetben, vagy a művészek között, mindenki használ, mindenki csinál ilyeneket, és akkor ti pedig azt mondjátok, hogy akkor nézzék meg a kiállítás így a beszélgetésünk végére. Érve barlang?
Barlang, meg régi művésztelep.
Régi művésztelep, ugye a régi művésztelepen Kriszbó kiállítása a fénnyel, a
kiállítás, amin a Kriszbó is részt vesz, a Kriszbox.
Jó, bocsánat, igen, köszi.
És nem kell lemenni a barlang mélyére, tehát volt már egy ismerősöm, akinek mutattam, hogy figyelj, az ott az a barlang, és én mondta, hogy oda ne menjünk le. Hát nem kell félni, tehát nem kell a legmélyére bemenni a barlangnak, hanem csak a kávézó részben föl, nem kell a tánctér.
Az meg pedig akkor még annyit, hogy a Kriszbox a hét végéig
vasárnapig.
Vasárnapig, január 26, hogyha valaki később hallgatná vissza, úgyhogy nem tudom, talán majd a látleletét megtalálhatja az online platformokon.
A dobozrajziskola. Márciusig biztosan.
Március.
Majd meglátjuk.
Annyira kár, hogy nem tudtam elmondani a kiállításra sztori, majd de majd legközelebb.
A következő alkalommal is akkor egy picit majd kiállításozunk legalább ennyi erejéig. Köszönöm, hogy jöttetek. Ez volt a Szövegbubori 2025 első része.
Ezt most már mondhatjuk egyébként, hogy ez a második évad?
Hát szerintem mondhatjuk.
Annyira király, hogy semmit nem csináltam, aminek volt második évad.
Második évad első rész. Köszönjük szépen. Az elmúlt jó időben, most már nagyjából 40-45 percben Kriszbóval és szárnyas doboz képviselőjével beszélgettünk a Szövegbuborék 2020-as első adásában. Én is itt voltam, Valaki Szabi.